Varga Gáborral beszélgetek a Pilis Csabai Bétel missziói otthonban. Gábor, mi a te titulusod? Te igazgató vagy, vagy gondnok, vagy takarító?
Tulajdonképpen minden. Itt igazgatni igazán nem kell, meg vezetni se kell, mert lélek vezet bennünket is. Tulajdonképpen szolgálom itt ezt az otthont.
Lombot gyűjtesz, vagy mosogatsz, vagy parizelt vágsz, vagy építesz, építkezel, anyagbeszerző vagy. Hány szakmát képviseltél te itt az elmúlt 24-25 évben?
Tulajdonképpen mindent, amit a szolgálat magába foglal. Már az induláskor az volt, 91-ben, amikor igazán Istenhez fordultam, és tőle kértem az életem további vezetését, én akkor azt kértem az Istentől, hogy fogadjon a szolgálatába. És Isten tulajdonképpen azt mondta, amit Jézus, hogyha szolgálni akarsz, akkor szolgáld az embereket. Igazán nem vagyok egy megalázkodó típus. Sokszor kerültem azért olyan helyzetbe, amikor kicsit megalázónak éreztem azt a helyzetet. Lázadás helyett mindig az jutott eszembe, hogy én magam kértem a szolgálatot az Istentől, akkor nem szóltok egy szót se, az Isten ezt bízta rám, akkor ezt kell elfogadnom. És tulajdonképpen ezzel a lélekkel és hozzáállással dolgoztam egész a mai napig, és fogok dolgozni ezek után is. És hálát adok az Istennek, hogy mindent, amit ez a szolgálat megkívánt, meg tudtam csinálni.
Még beszélünk majd a Pilis Csabai szolgálatodról, munkádról, de ha már eljutottál a földi életed 70. esztendejéhez, akkor szeretném megkérdezni azt, hogy hol születtél, hol nőttél föl, milyen volt az indulásod?
Apám az Martonvásári születésű, a Magyar Királyi Államvasutaknál szolgált, és Csáktornyától kezdve különböző helyekre helyezték, de végül is visszakerültek Martonvására. Anyám az zempléni, Tőketerebes melletti kis faluból származik, Hardicsáról. Valami érdekes módon kerültek össze. Lényeg az, hogy összeházasodtak. Én a második gyerek vagyok, és a háború alatt fogantam, és háború végén születtem meg.
És milyen útravalót kaptál a szüleitől, ami úgy meghatározza a gondolkodásodat?
Vallásos családba nőttem fel. Apám katolikus volt, templomba járó katolikus, anyám református volt. Rendszeresen jártam apámmal katolikus templomba, első áldozó is voltam, de voltak nálunk református összejövetelek, elcsendesedésre, ima alkalmak. Ugyan nagyon pici házba laktunk, mert anyámékat a felszabadítók oda is, vissza is kirabolták. Mind a két részről kaptam tulajdonképpen indítás, nevelést. Ez egész a kamaszkoromig nagyon jól működött. Nagyon érdekes, szép gyerekkorom volt, de odáig jutottunk el, hogy egy esténként imával feküdtünk le. Neveltetésemnek jelentős része volt az, hogy gyerekkoromban, mivel itt nagyon szegények voltunk, anyám familiája viszont gazdag, gazdálkodó paraszt familia, és ők jobban átviselték az életet, gazdagabbak voltak. És anyám azt csinálta, hogy amikor a bátyámnak vége volt az iskolaidő, akkor kettőnket fölpakolt, átmentünk Szlovákiába, ami azt jelentette, hogy átmentünk Felsőregmecig, és ott átsegítettek bennünket a határon. Ez 50-es években volt, tehát a kemény rákosi időkben. Méghozzá sok esetben úgy segítettek át, hogy a szlovák tehenes átjött a gulyájával, a Rogyva patakon átsétáltak a tehenek, mi a tehenek közé álltunk, és visszamentünk a csordával. Ott már vártak a anyu testvérei, és a kocsira ültettünk, és akkor ültettek, és akkor vittek bennünket Hardicsára. Ez egy kalandos dolog volt egészen addig, amíg egyszer el nem kaptak bennünket. És anyámat hatásértésért 3 hónapra le is ültötték. Ebben a fegyintézetben ez olyan volt, ahol nem köztörvényes bűnözők voltak, hanem inkább ilyen politikaiak. Nagyon sok ilyen internát, meg lecsukott arisztokrata származék, amit úgy mondtak, hogy nem kívánatos és osztályidegen nő volt. És amikor ők kiszabadultak, akkor mindig eljöttek hozzánk, és akkor itt töltöttek egy rövid időt, és innét mentek aztán tovább, ki tudja, hogy merre a világba. Ezek a nők volt idősebb, fiatalabb, addig velünk foglalkoztak gyerekekkel. Főleg velem, mert akkor én voltam a legkisebb, amire a szüleim nem is tanítottak, meg ők megtanítottak, mert szinte a sajátjuk helyett foglalkoztak velem az alatt az idő alatt, amíg nálunk laktak. Mindezt úgy, hogy egy nagyon kis házba laktunk, egy nagyon szerény körülmények között, és örömmel voltak ott, mert olyan volt a légkör, anyám egy nagyon-nagyon melegszívű, nagyon sok szeretettel megáldott valaki volt. Nem csak ezeket az asszonyokat, hanem az ágyról szakadt falusi öregnéniket is. ebédre meghívta, vagy olyan eseményekre, mint kukoricafosztás, vagy tollfosztás, vagy ilyenek, amikor össze tudtak jönni, amikor meleg étel tudott nekik adni. Az egész komolyan kis közösségi összejövetelek voltak. Ebben voltak éneklések, volt imádság, volt mesemondás, minden az égvilágon. Nekünk gyerekeknek az egy csoda volt.
Hol tanultál, milyen végzettséged van, és hol dolgoztál későbbiekben?
Hát az én életem megint csak kalandos volt, mert középiskolát azt a pályafenntartási technikumba kezdtem el, de valahogy nem igazán tetszett. Akkor azt az iskolát azt ott hagytam, aztán dolgoztam a kutatóintézetbe, dolgoztam egy jó ideig a állami könyvterjesztőnél, az egy nagyon csodálatos idő volt, mert nagyon sok értelmiségi emberrel találkoztam, akik szintén ilyen perifériára kerültek a rendszer miatt. Ez egy nagy élmény volt, rengeteget tudtam olvasni. Ez egy fontos dolog, így visszakanyarodva a gyerekkoromra, hogy én nagyon korán megtanultam zongorázni és olvasni. Egész általános iskolában végigzongoráztam, tehát rendesen zeneiskolai módszerrel. Aztán amikor középiskolába kerültem, ott is volt egy zenekar, viszont a zenekarban nem volt dobos. Hoztak egy zenetanárt. És az az emberke az mondta, hogy hát dobos nincs, de van két zongoristánk. Azt mondja, milyen jó lenne, hogyha egy olyan dobosunk lenne, aki zenész is. És kérdezte, hogy nem akarok-e dobolni. És mondtam, hogy ezt szívesen megtanulok. És akkor megtanultam annyira dobolni, hogy ennek később nagy hasznát is vettem, mert miután ott hagytam az iskolát, akkor zenéből kezdtem megélni. Kezdetektől fogva az Isten valahogy a tenyerén hordozott. Én például számtalanszor beszakadtam a Martonvásári tavon, mert ugye oda jártunk korcsolyázni, én voltam a legkisebb. Hát mindig engem küldtek be a frissen befagyott jégre, hogy kibír engem a jég. Mindig éreztem azt, hogy valahogy az Isten alám nyúl. Így volt ez a katonaságnál is, mert ide kerültem egy nagyon kemény helyre, amely egy rakétás osztály, hát egy szörnyű hely volt. Rögtön a politikai tisztnek lettem szimpatikus, és magához vett saját emberének, ami azt jelenti, hogy politikai tisztnek voltam a beosztottja. A könyvtárat én vezettem, a stúdiót én vezettem, mindent kitől független voltam. A könyvtárban mindig el tudtunk bújni, és nagyon sok értelmiségi gyerek volt szintén itt, akiket büntetésből a legkeményebb helyre hozták. Esténként bezártuk az ajtót, és akkor egész éjszakát végigbeszélgettük. Csodálatos dolog volt.
Az Istennel való kapcsolatot hogyan lett intenzívebb és tudatosabb? Mikor történt ez? Hogy történt?
Tulajdonképpen kamaszkoromban kezdtem rászmélni, hogy valami mozgathatja a világot. Kíváncsiskodni kezdtem, rengeteget olvastam, kerestem a világot mozgató erőt, de igazán Istentől távol maradtam. Aztán, amikor leszerettem, akkor vendéglátónál helyezkedtem el, mivel nagyon sok zenész ismerősöm akadt. Végül Tatára kerültem, és ott megismerkedtem a feleségemmel. Amikor eldöntöttük, hogy össze szeretnénk házasodni, akkor beláttam azt, hogy a zenész élet mellett nem lehet házas élet. Elmentem segédmunkásnak, cserépgyárba, és pár hónapig ott dolgoztam fizikai munkásként, de valahogy megint csak az Isten segítségével értelmesnek találtak, kiemeltek. Akkor már tudatosan elkezdtem tanulni, szakmát tanulni, és akkor elvégeztem egy szilikátipari középiskolát, aztán felsőbb iskolába, illetve képzésbe részt vettem. Elkezdtünk építkezni, és az Isten csodája az, hogy mellénk költözött egy evangélikus lelkész, a Selmeci Lajos. Így lett ismerettségem egyáltalán egy evangélikus lelkésszel, és magával a hittel. Nagyon sokat beszélgettünk, ahol dolgoztam, ott a cégnél is volt egy idősebb mérnök, összebarátkoztunk, kiderült, hogy ő pünkösdista közösséghez tartozik, de Cseri Kálmán ige hirdetéseit is hallgatja. És ő hozott nekem kazettákat, és elkezdtem hallgatni ezeket a kazettákat. Egy gyárnak lettem aztán a vezetője, azt hittem, hogy most minden nagyon jól fog menni, és pillanatok alatt összeomlott minden. Egy dolog miatt azonnal kirúgtak, ott maradtam állás nélkül, és nem tudtam, hogy miért történik ez. És akkor Istenhez fordultam, hogy Istenem, most segíts. Akkor jött az a mérnök barátom, és hozott még egy kazettát, Cseri Kálmánnak az igehirdetéseit. És én elkezdtem hallgatni, akkor valahogy rájöttem arra, tulajdonképpen elkeseredésemben azt mondtam, hogy nem tudok mit csinálni, az Istenre bízom magam, lesz, ahogy lesz. Valahogy a lelkemhez nyúlt az Isten, és kialakult bennem egy olyan vágy, hogy én az Istenhez akarok tartozni. Teljesen feladom magam, bármiképpen. Telt múlt az idő, ez 90-ben volt, és Lajossal is nagyon sokat beszélgettünk, és valahogy kialakult bennem egy olyan érzés, hogy az Isten valahogy majd jelt ad arra, hogy én hozzátartozhatok. Mindig arra gondoltam, hogy ha egyszer úrvacsorát vehetek, akkor attól kezdve hozzá az Istenhez tartozhatnék. A Lajos mindig hívott, hogy gyere, mentem hozzá istentiszteletekre, soha nem tudtam úrvacsorát venni. De olyan döbbenetes dolog volt, hogy vagy lemaradtam, vagy nem volt úrvacsora, de olyan is előfordult, hogy az ostya az orrom előtt folyott el. De kitartó vagyok, és azt mondtam, hogy akkor is én az Istenhez akarok tartozni. Akkor már tudatosan azt mondtam, hogy én belekapaszkodok. Eljött a 91 tavasza, Lajos azt mondja, hogy lesz egy alkalom Pilis Csabán, egy templom szentelés, nem jössz el velem? Akkor voltam először itt Pilis Csabán a Bételben, és érdekes módon ott tudtam először úrvacsorát venni. Ekkor éreztem azt, mintha mellém állt volna az Isten, és azt mondta volna, hogy na, akkor most már jöhetsz velem. Akkor azon az alkalmon mindjárt szóba került az, ott Bolla Árpáddal is összeismerkedtünk, akkor ismerkedtem meg a Pintér Győzővel is, és szóba került az, hogy hát itt van ez az otthon, lehetne konferenciákat csinálni, de nem tudják, hogy hogyan, mindenképp ki kéne használni, hogy eke alkalma ki, és egyébként.
Ugye az evangélikusok közösség az evangéliumért.
Igen. Lajos meg azt mondja, hát van itt épp egy barátom, de ő alkalmas lenne, azt mondja, sok mindenhez ért, alkalmas lenne arra, hogy itt ezt az otthont mozgassa, vagy bármit is csináljon itt. És az Árpád azt mondja, hát jó, próbáljuk meg. És az ekések július 1-től kezdődően csináltak több hetes konferenciát, és akkor anyarat végsegítette. Az egyházna az volt a hozzáállás, hogy be kéne fejezni, és tavasztal újra kezdeni, és akkor majd kiderül, hogy ez hogy működik tovább, de akkor én mondtam, hogy nekem most már el kell döntenem, hogy miből fogok megélni, és akkor itt maradtunk. Feleségem is, mint hűséges feleség, nem tudva, hogy mi lesz, csak jött velem. Feladta ott az állását Tatán, és ide költöztünk. Feleségem is, mint hűséges feleség, nem tudva, hogy mi lesz, csak jött velem. Feladta ott az állását Tatán, és ide költöztünk.
Gábor, hadd kérdezzem meg, hogy mi volt a célod lényegében, hogy formálódott a te itteni szolgálatod, hivatásod, mire tetted a hangsúlyt?
A diakonisszák, mivel úgy látták, hogy visszakapták legalább lélekbe a bételüket, ez nagy csoda volt számuk, és nagyon örültek. Akkor ősszel, illetve télen, amikor már fejfájásig törtük magunkat, hogy mi is legyen, az egyik diakonissza küldött egy igéslapot, Ézsaiási idézettel, hogyha hozzám kiáltasz, én felelek neked, ez az ige lényege, de ő írt mellé egy kis szöveget, méghozzá azt, hogy ne a saját terveitekhez kérjétek az Isten segítségét, hanem imádságba kérjétek el az Isten tervét, és azzal azonosuljatok. És akkor azt mondtuk a Zsuzsával, hogy semmi más nem kell tenni, csak megtudni azt, hogy az Isten mit akar velünk csinálni. Nekem ez az alapvető álláspontom, hogy amit Isten ma rám bízott, azt megcsinálom. Mindig, mikor azt kérdezik, hogy na és mi a terved, én mindig azt mondom, hogy nekem nincs tervem. Vannak álmaim, csodálatos álmaim, de az nem valósul meg, akkor egy szép álom marad. Ha egy terv nem valósul meg, az egy kudarc. A szép álom az örömet okoz. A kudarc az elkeserít. A szép álmot megengedi az Isten, mert álmodhatsz, Isten azt nem tiltja, hogy ne álmodjak. De tervezni nem tervezek semmit, csak elkérem az Istent, hogy mi az én dolgom.
Mi adott örömöt ebben a szolgálatban, és mi ad most is, mert jelenleg is itt élsz és szolgálsz?
A boldogsághoz nagyon kevés kell. Örülni lehet a napfelkeltének. Örülni lehet annak, hogyha reggel fölébredek, és mellettem szuszog a feleségem. Örülök annak, hogy gyerekeink születtek itt. Mindennek tudok örülni. Örömet ad az, hogy Istenhez tartozhatunk. Ez ad a legnagyobb örömet. Apró örömök voltak azok, amikor látom egy gyereken, amikor örömmel szalad, gondtalanul fut. Látom egy felnőttön, aki azt mondja, hogy olyan békesség van itt. Részese vagyok annak az örömnek, amit ő az Istentől kapott.
Ugye jól sejtem, hogy neked az volt az elved, hogy minél többen jöhessenek ide, és minél olcsóbban.
Ez az elsődleges dolog. Pontosan ez, hogy mi nem akarunk luxust, és nem akarunk olyan komfortot, ami nyomaszt, vagy amit máshol is meg tud venni pénzért. Mi azt szeretnénk, hogy az Isten úgy tudjon adni bárkinek bármit, amire éppen szüksége van, ezt az Isten tudja, békességet, örömet, felterítődést, hogy ne lógjon rajta semmilyen sarlang. Tehát a kezdetektől fogva én határozottan tiltakoztam az ellen, hogy itt tarifák legyenek. Nem lehet megvenni az Istennek az ajándékait, meg lehet kapni. Nekem az volt a dolgom, és én ezt a mai napig érzem, hogy azt osszam el, azt adjam, amit az Istentől én kapok. És az Isten mindent megad ahhoz, hogy az emberek itt jól lakjanak, nyugodtan tudjanak aludni, ki tudják magukat pihenni, tudjanak figyelni egymásnak, szeretetet kapjanak. És ez a dolog lényege, hogy szeretetet kapjanak. És ehhez viszont joga van mindenkinek, mert mindenki Isten teremtménye. Egyedül a szeretethez, ahhoz minden embernek joga van. Hogy aztán ezt hogy használja, hogy veszi, az a már az ő dolga.
Köszönjük Istennek elsősorban, és aztán neked, hogy itt az elmúlt 24 év alatt több ezren megfordultak és megpihentek, és adjon neked is az Isten továbbiakban is erőt, egészséget, hitet a szolgálatodhoz, családi életedhez. Köszönöm a beszélgetést.